A Vészhelyzet második évada forgatásának felénél a Warner Brothers területén sétáltam, ahol a sorozatot forgattuk. Ebédelni mentem a rózsaszín nővérruhámban, imádtam azt a helyet, lépten nyomon híres színészeket láthattam, ahogy golfkocsijukkal furikáznak, a kantinban esznek, vagy a bungalókhoz mennek, ahol a dolgozószobájuk volt. Clint Eastwood és Kevin Costner irodája a 11-es épület közelében volt, és a Vészhelyzetet ebben a stúdióban vettük fel. A sorozat első évében George Clooney az egész stábnak adott karácsonyra egy-egy biciklit, amelyekbe belevésette a nevünket. Isteni volt körbe bicajozni, kerülgetni azokat a nagy repülőgép hangár szerű épületeket, látni, ahogyan Dean Cain, Superman köpenye lobog a kaliforniai szélben, amikor kilép a felvétel szünetében. El sem hittem, hogy ide tartozom. Ez az élet, ez a hollywoodi világ olyan szürreális volt. Julianna Margulies, amerikai színésznőt a Vészhelyzet című sorozat tette ismerté, később egy másik sorozat, a Férjem védelmében főszerepét is eljátszotta, és számos filmet tudhat maga mögött, most mégsem ezért beszél róla mindenki, hanem önéletrajza miatt. Napsugárlány című felkavaró könyvében őszintén beszél arról, hogyan vált ezzé a magabiztos, jól gondolkodó, családja és munkája között egyensúlyt tartó nővé. Gyerekkorából itt van még egy jellemző idézet. Anyám gyorsan beleszeretett valakibe, vagy kiszeretett belőle. Elég volt bármilyen kis taszító gesztus, hogy ajtót mutasson legújabb szeretőjének. Ha egy különösen kellemetlen szakítás közepén volt, a hangulata sötét árnyékként vetült ránk. Neki gyűrköztünk a várható viharnak, amely néha kitört, máskor csak elvonult. Ha olyas valaki törte össze a szívét, akibe őrülten szerelmes volt, átjárt minket a szomorúsága. Nem emlékszem, volt-e olyan időszak az életemben, amikor nem éreztem meg mások érzelmi hőfokát. Mindent elkövettem, hogy megkönnyítsem anyám életét, vacsora után hosszabban ültem az ölében, vagy próbáltam megnevettetni. Ha ő kezdeményezte a szakítást, a sötét felhő hamar elvonult. A Partvonal kiadó jelentette meg Julianna Margulies könyvét, a kiadó vezetővel, Korencsi Mártával beszélgetünk arról, hogy miért.
A Partvonal kiadónak vannak önéletrajzi könyvei, tehát színészek, ismert emberek, akár sportolók, és próbálunk olyan embereket választani, akik a szakmájukon kívül valami olyan mondani valóval rendelkeznek, ami a mostani mai magyar olvasóknak is mond valamit. És ebben az életrajzi könyvben nagyon sok ilyen dolgot találtunk, tehát amikor a lektori véleményt megkaptam, akkor a fordító nagyon lelkes volt. Elárulta azt is, hogy ő maga nem ismerte a színésznőt, és elég sok emberrel beszéltem, akik azt mondták, hogy hát én nem nézek sorozatokat, nem is tudtam, hogy ki ez a színésznő pontosan, pedig ugye egy régi sorozatban is játszott, a Vészhelyzetben, illetve egy újabb szériát, a mostani fiatalok ismerik, a Férjem védelmébe című filmnek volt a főszereplője, de ettől függetlenül, ha valaki soha nem ismerte ezt a színésznőt, akkor is annyi érdekesség van a könyvében, annyi mondani való, annyi emberi élethelyzet, gyerekkorról, nehézségekről, traumákról, válásról, azokról a döntési helyzetekről, amik azt gondolom, hogy egy embert értékessé tesznek, és nagyon szerethető a figura. Tehát ha valaki megnézi a borítón, ez a kedves, mosolygós arc, ugye a Napsugárlány, a könyv címe, az az ő beceneve, az édesanyja nevezte őt így, mert hogy ez a mosolya a személyiségének a kisugárzása, ez már kiskorában is megmutatkozott. És biztos vagyok benne, hogy azok az olvasók, akik színésznőként nem ismerték, most emberként megismerhetik, és a könyv zseniálisan épül fel, ugye időrendi sorrendbe haladva természetesen, és nagyon hosszú rész, nagyon sok fejezet szól a gyerekkorról, nem véletlenül, ugyanis egy nagyon különleges gyerekkor adatott meg ennek a hölgynek.
Nehéz gyerekkor, nem? Tehát, hogyha ezt egy regényben olvassuk, tehát ha ez egy fikció, akkor is leköti az olvasót folyamatosan, és akkor is gondolkodik azon, hogy egy ilyen gyerekkorú karakter vajon milyen felnőtt válik.
Ugye elváltak a szülei, ő harmadik kislányként született, a születése után nagyon rövid idővel is váltak a szülei, és hát a különlegesség az nem csak a válásban rejlett, hanem abban, hogy innentől kezdve az édesanyja éppen aktuális választottja után gyakorlatilag körbeutazták a világot. Tehát éltek Európában, éltek Amerikában, nagyon különleges körülmények között is, szinte nincs telemként lakókocsiba, nagyon-nagyon különböző helyeken, és ugye ez egy nagyon kiszolgáltatott élethelyzet volt, ezen nem lehet változtatni. Egy szerencséje volt, és ezt nagyon szépen megfogalmazza a könyvben, hogy őt nagyon szerették. A szülei is egyébként, meg a testvére is, tehát a szeretet körbevette, de az az élethelyzet, ami kiskorában adódott, az nagyon nehéz volt. És hát ugye itt volt egy plusz olyan csavar, hogy az édesapja, akinek egyébként volt egy nagyon jó foglalkozása, jól is keresett, volt egy stabil élete, nem igazán úgy harcolt a gyerekeiért, ahogy ezt ők megérdemelték volna, vagy szerették volna, tehát azt a biztonságot az édesapa nem tudta megadni. Úgyhogy itt nagyon sok mindent kellett rendbe hozni, és hát nagyon általános élethelyzet, hogy valaki akkor néz szembe a gyerekkorával, amikor ő maga is édesanyja lesz, vagy neki is gyereke lesz. És tulajdonképpen erről a nagyon komoly lelki munkáról, vagy ezekről a dolgokról is nagyon sok szép gondolatot, vagy érzést fogalmaz meg a színésznő. Tehát vállalta azt, hogy elolvasta a gyerekkori naplóit, újra neki ment ennek a gyerekkornak, annak ellenére, hogy nem volt könnyű, hiszen nagyon sok érzelmi helyzet volt, amit nehéz volt felidézni. És hát a legfontosabb üzenete a könyv végén, hogy ő szeretett volna, és ez sikerült is megbocsátani a szüleinek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép üzenet. Ugye mostanában nagyon divatos foglalkozni a múlttal, az, hogy kinek milyen öröksége van, mit hoz a családjából, akár terheket, mintákat, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Mindenkinek van. Tehát azért, mert valaki híres hollywoodi színésznő, attól még ugyanúgy megvannak a saját terhei. És ez a könyvből is kiderül. Tehát, hogyha valaki csak a hollywoodi színésznőt nézi, ahol a csillogás, az ismertség, ugye olyan színészekkel játszott együtt, mint George Clooney, vagy Alec Baldwin, tehát tényleg a leghíresebb színészek között a Jó barátok sorozatot is a stúdióban mellettük forgatták, akkor ugye még ők nem tudták. Tehát amikor elkezdődött ez a két sorozat, a Vészhelyzet is, meg a másik, a Jó barátok is, akkor az a benne játszó színészek még nem tudták, hogy ez mekkora siker lesz, és hogy ennyi széria majd következik. És ez a csillogás, ez fantasztikus, ebbe is egyébként bepillantást kapnak az olvasók, hogyan kezdődött a pincérlánynak induló karrier, hogy utána hogyan fedezték föl, hogy került a sorozatba. Ugye először úgy volt, hogy az első évad végén őt kiírják a sorozatból, és aztán annyira sikeres volt, meg annyira népszerű, annyira szerették a nővért, hogy tovább benne tartották a sorozatba. Úgyhogy ezekről is természetesen kaphatunk nagyon sok érdekes információt. De a csillogás mögött ott van az emberi sors, és igazából azt gondolom, hogy a döntések határozzák meg az embereket, hogy mit kezd ezzel. Ugye van egy nagyon érdekes élethelyzet, amikor döntenie kell, hogy marad a Vészhelyzet című filmben, és akkor sorozatszínésznő lesz, nagyon sok pénzt ajánlottak neki, hogy még maradjon, de ő inkább a színházat választotta, mert őt érdekelte a szakmája.
De azt azért nem kalkulálta be, hogy ezzel magára vonja a népharagot Amerikában. Szóval, hogy nem csak a kollégái furcsálódták ezt a döntést.
Nem lehet tudni, hogy mi lett volna, ha ő marad. Lehet, hát láttunk azért elég sok híres filmszínészt, vagy filmszínésznőt, hogy nem mindig az a jó út, hogyha valaki nagyon híres és nagyon gazdag, lehet, hogy akkor egészen másképpen végződik a történet. Ugye nagyon kiegyensúlyozott magánélete van a színésznőnek.
40 éves korától.
Igen.
Ugye, hát, ezt tegyük hozzá, hogy nem jött könnyen ez sem.
Nem jött könnyen, ezért is megdolgozott, de nagyon sok munka van benne, nagyon sok önreflexió, nagyon sok elemzés, és ez a könyv ennek az eredménye. Erről is nagyon sokat beszél az interjúkban is a színésznő, hogy ha ezt a könyvet 30 évesen kellett volna megírni, valószínűleg más lenne a történet. Nem véletlenül két nagy sorozat után, több rossz párkapcsolat után, rengeteg terápia után, és most egy sikeres házasságban él, van egy kisfia, és egyébként most a bulvársajtóban nem olvashatnak a magyar olvasók sok mindent a színésznőről, de egyébként Amerikában nagyon sokat hallatja a hangját, tehát rengeteg olyan témáról, klímáról, klímaválságról, az abortusz törvényről, ő rendszeresen nyilatkozik, tehát emberileg is, szakmailag is, most azt gondolom, hogy már visszafogadták az emberek a kegyeikbe, és ez az én személyes véleményem, szerintem jól döntött, hogy nem maradt a sorozatban, mert így kipróbálhatott más dolgokat is, ugye színpadon állni egészen más, és lehet, hogy csak minden este 150 ember látja a teljesítményét, de az az ő döntése. Ő nem a pénzt és a sikert választotta, hanem a szakmát, illetve talán így tudott megmaradni olyan mosolygós, kedves kisugárzású embernek, amilyen kiskorában is volt. És a sikerek mellett most édesanyja, feleség, egyébként vannak munkái is, és rendszeresen lehet őt tévéműsorokban, Amerikában is látni.
Milyen érdekes, hogy ő gondolkodott rajta, hogy jogász lesz, mint a nagymamája, de aztán a színészet jobban érdekelte a középiskolában, és hogy ő írja is a könyvben, hogy végülis a Férjem védelmében című sorozat ébresztette rá, hogy őt valahogy kicsit azonosítják Hawke is ezzel a szereppel, hogy ő ott egy ilyen jogi procedúrában részt vesz, és ő végül is kiáll, és hogy tulajdonképpen a magánéletében is viszi a nagymamájának ezt a feladatkörét. Na?
Az mindig nagyon szerencsés, hogyha az ember azokat a dolgokat, amit kap gyerekkort, olyan örökséget, hogy a szüleinek a rossz házassága, vagy egy nagyszülői minta, az bele tudja építeni a munkájába, és mondjuk a színészet erre nagyon alkalmas. Tehát, hogy akár azokat az érzelmeket belevinni, de ez visszafelé is igaz. Van egy nagyon szép jelenet, amikor egy árva kislánnyal kell együtt szerepelnie, és az az élethelyzet jött elő számára felnőttként. Egyszer csak ez a filmbeli jelenet előhozta a gyerekkorát. Tehát, hogy ezek oda visszahatnak. Én azt gondolom, hogy egy érzékeny ember, akiben van hajlandóság arra, hogy figyelje magát, vagy elemezze magát, vagy egyáltalán szembenézen nehéz dolgokkal, annak ez nagyon izgalmas dolog lehet, hogy a magánélet, a munka az hogyan kapcsolódik, hogyan hatnak egymásra, és hogyan lehet beleépíteni akár a rossz dolgokat is a munkába. Az a szülői vagy nagyszülői minta, az biztos, hogy nagyon meghatározta az ő életét is, és az, hogy kiírta magából, szerintem ez egy fantasztikus dolog, és nem a bulvársajtó csámcsogott rajta, és nem csak szalagcímek szóltak arról, hogy mi történt vele gyerekkorában, hanem ez egy olyan kézirat. Egyébként a könyvben szó van arról, hogy első körben vissza is utasította a kiadó, mert hogy kevésnek találták az izgalmas részleteket a különböző színészekről, meg forgatási jelenetekről, és mondta, hogy nem, ő ezt így szeretné, tehát ő igenis a gyerekkoráról ennyit, és így, és ezek az ő szavai, ezek az ő mondatai, és hát letehetetlen, tehát az ember egyszer elkezdi olvasni, akkor sodorja magával, itt minden szónak és minden fejezetnek helye van, és egy nagyon élő képet kapunk arról, hogy milyen lehetett kisgyerekként egyszer Franciaországban élni, egyszer Amerikában utazni, Párizsban különböző férfiak jöttek, mentek, ugye az édesanyja, tulajdonképpen az édesanyjának nem teljesült a karrier álma, ugye ő balett táncosnak készült volna, és valahol ez a beteljesületlen karrier, ez biztos, hogy nyomot hagyott.
Jó, de hát ő hippiként élt azért, és semmi mellett nem tudta elkötelezni magát, egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy melyik döntése, milyen hatása lesz a gyerekeire, nem egyre, hanem kettőre, mert ugye a harmadikat tulajdonképpen el is üldözte a háztól, ő elment ugye a legnagyobb lány egy veszekedés után, szóval hogy két kicsi gyereket végrángatja a világon, ahogy neki tetszik, azért ez egy hihetetlen önzés.
Hát nem volt felnőtt, tehát az édesanyja nem tudott felnőttként viselkedni, és ugye ami nehéz ilyenkor, hogy a gyerekek vállalják magukra azt a szerepet, ami nem az ő szerepük. Tehát nekik nem dolguk az édesanyjukat boldoggá tenni, ugye ez a napsugár, és te bearanyozod az én napjaimat, ez nem dolga egy gyereknek. Illetve a másik két idősebb lány hosszabb, rövidebb ideig ők pótolták azt a szeretetteljes, gondoskodó biztonságot, az állandó jelenlétet, ugye, ami egy anyának a dolga, illetve hát ugye itt az apa szerepe az, ami, és nem fekete-fehér, mert neki se volt egyszerű, ugye ő próbálkozott, ez kiderül, végül is levélben válaszol a lányának, amikor számon kéri, hogy miért nem volt jelen, és miért nem harcolt érte. A lényeg az, hogy amikor a színésznő férhez ment, akkor az esküvén ott volt az édesanyja is, és az édesapja is egymás mellett kísérték őt az oltárhoz, ott voltak, jelen voltak, és emögött nagyon sok emberi munka van. Ez egy nagyon-nagyon szép történet így a végén. És hát akit pedig a színészek, vagy a sorozatok mögött rejlő vicces, vagy kevésbé vicces történetek érdekelnek, azok az olvasók is tudnak csemegézni, tehát azért itt sok mindent megtudunk arról, hogy hogyan működik a casting, ugye hogyan választják ki a színészeket, mi az, ami szerencsém múlik, mi volt George Clooney szerepe az ő karrierjében, egyébként nagyon fontos szerepet játszott, és nagyon szimpatikusan védte, vigyázott rá, az, hogy mondjuk milyen ajándékokat adtak egymásnak a színészek, amikor ünnepség volt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, nagyon színes könyv, és hogyha valaki nem ismerte eddig a színésznőt, akkor is érdemes, vagy akár érdemes megnézni a sorozatokat is, mert mindegyik mai napig érvényes és nagyon szórakoztató lehet.
Számomra az meglepő volt, hogy egy gyerek, és ugye hiteles forrásból tudjuk meg ezt a történetet, hiszen a saját életét meséli el a színésznő, hogy egy gyerek mennyire képes alkalmazkodni. Tehát ott van New Yorkban a tehetős apuka egy új feleséggel, egy gyönyörű lakásban, és hogyha megérkeznek oda a kislányok, akkor rögtön ledobják azt a göncöt, amit éppen az anyjuk rájuk aggatott, és vesznek drága ruhát, és tudják, hogy hogy kell normálisan etni a vendéglőben, írja a színésznő, de otthon meg tényleg ilyen elképesztő körülmények. Van olyan, amikor Angliába elcipeli őket egy ilyen fogyatékos sok intézetébe, hogy majd ott dolgozik az anyuka, és akkor ők is ott kapnak szállást, de hát iszonyatos körülmények között élnek, és hogy képesek ezt földolgozni. Tűrik, alkalmazkodnak, elfogadják, és erőt kovácsolnak belőle.
Nagyon sok mindenhez alkalmazkodnak a gyerekek. Én azt láttam, hogy azt olvastam ki a szavaiból, hogy azért, mivel szeretet vette körül, tehát azért itt nem volt olyan típusú agresszió vagy bántás, ami ezt nehezítette volna. Ez biztos segített. Illetve hát azt gondolom, hogy végül is a terápiák segítettek. Mert a túlélés az sokszor az, hogy fallal veszik körül magukat a gyerekek, elnyomják. Ezért kell ezen utána később felnőttként dolgozni, és hát különösen abban az élethelyzetben jön elő, amikor valaki párkapcsolatot keres, és ugye beszél arról, hogy 10 évig élt egy bántalmazó kapcsolatban, hiszen azt tanulta meg gyerekként, hogy az édesanyja kedvére kell tenni, mert akkor minden rendben lesz. Ha ő kedves és mosolygós, és arra figyel, hogy jó legyen az anyukájának, akkor majd minden rendben lesz. Na most ezt egy párkapcsolatban tudjuk, hogy ezt egyenes út a bántalmazó kapcsolathoz, úgyhogy ezen is túl kellett esni. És ahhoz, hogy valaki egészséges módon tudja a saját igényeit is kimondani, megélni, vagy akár beszélni róla, egy ilyen gyerekkor után ezen dolgozni kell. Úgyhogy végül is, mivel ő ezt a munkát beletette, így most már egy olyan párkapcsolatban él, nem színész, tehát egy jogász a férje, tehát nem szakmabelihez ment hozzá, van egy gyereke, és hát amikor ő maga anya lett, akkor rengeteg érzelmi dologgal kell szintén szembenézni.
Tehát a párkapcsolat... Például soha ne legyen olyan anya, mint az övé.
Igen, csak a tagadás sem jó. Tehát itt a szembenézés az első lépés, illetve van egy nagyon fontos lépés, ugye itt ez már egy kicsit ilyen mélyebb pszichológia, hogy az a kisgyerek, aki ott van a lelkünkben, azzal foglalkozni kell, azt meg kell védeni, vagy meg kell érteni, vagy meg kell vigasztalni. Mert nagyon sokan haragusznak arra a kisgyerekre, aki ott van. De azt a kisgyermeket, azt meg kell védeni, meg kell gyógyítani tulajdonképpen, és csak utána jöhet a felnőtt élet. És ez itt megtörtént. A múlttal való szembenézésnek ez a talán legnehezebb része, és ezt jó szakemberek segítségével lehet csak csinálni. Illetve mondta, hogy az édesanyja, és most idősebb korában többször eltörte a kezét, és akkor nagyon szitta saját magát, és mondta, hogy ha én csináltam volna, akkor engem is szittál volna, és mondta az anyuka, hogy dehogy, de hát akkor megvigasztaltalak volna, mondta, akkor magaddal is ezt tedd. Tehát tulajdonképpen itt az önreflexió nagyon fontos, hogy a saját igényeim is fontosak, és magamról hogyan beszélek. Egy ilyen gyerekkor után nagyon sokszor az emberek, nők vagy férfiak is saját magukat nem tudják elfogadni, hiszen nem tanulták meg, illetve magukat hibáztatták, mert a környezetükben lévő felnőttekre figyeltek, és nem magukra. Vagy akár a felnőttek is sokszor szívják, hogy te vagy a hibás miattad jutottam ebbe a helyzetbe, stb. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet. Szerintem nagyon szép, ahogy ez a történet így a végére kialakult, és ez nagyon nagy bátorság, hogy valaki ezt így leírta, és ezzel nem mondhatom el senkinek, elmondom, mert mindenkinek tipikus esete.
Nagyon szépen ír a barátságairól, életre szóló barátságai vannak, és például egy fogorvosról. Végül is talált magának egy pótapát, önkapcsolatot tudott vele kialakítani, ami a biztonságot meghozta számára, és még az is nagyon tetszett, ahogyan folyamatában látjuk, hogy hogyan erősödik meg, vagy hogyan lesz ő egy öntudatos lány. Tehát mesélted a castingot, és azért van necces helyzet, amiből ő csak a lélek jelenlétének köszönheti, hogy mondjuk nem lett erőszak áldozata, mert van egy sokkal híresebb színész, aki még azt gondolja, hogy egy beszélgetés este a szállodai szobában az másról is szólhat. Szóval, hogy érdekes volt látni, ahogyan ő érik.
Hát egyrészt azt szokták mondani, hogy a barátok az a választott család, és azok az emberek, akiknek esetleg a családjuk, akiket a sors adott, azok nem tudják betölteni a szerepeiket, ezért nagyon fontosak a barátok. Tehát azok az emberek, akik aztán tudatos választás révén kerülnek közel, azok pótolhatják. Pótolhatnak apát, anyát, testvért is, kinek mire van szüksége. Biztos vagyok benne, hogy van valami vele született képesség ebben a színésznőben, vagy ebben a nőben, ami viszi őt a jó irányba. Tehát tényleg lehet, hogy ez a napsugár a fény, ahogy megy a fény felé. Tehát azt gondolom, hogy a döntései mindig nagyon jók, és ezek vitték őt ki. Tehát hogy az, hogy foglalkozott magával, hogy hallgatott a belső hangra, hogy például, amikor nehéz élethelyzetben volt, megkérdezett mindenkit, szerintem ez egy nagyon jó hozzáállás. Tehát nem volt dacos, nem hallgatott csak magára, nem hagyta, hogy megmondja más, hogy mit csináljon. Tehát a személyisége, illetve az, hogy tanulni akart, illetve azt hiszem egy jó értékrendet hozott magával, hogy mit szeretne. Tehát az, hogy semmiképpen nem akart úgy élni, mint az édesanyja, de az nem jelentette azt, hogy ő csak gazdag akar lenni, mondjuk, hanem hogy ő szeretett ezt a biztonságot és ezt az otthont megteremteni. Ez nagyon megható az a része, ami arról szól, hogy ő erre vágyott, és ez volt az, amit ő mindenáron szeretett volna megteremteni, hogy legyen egy biztos otthon saját magának, és természetesen a férjének, meg a gyerekének, és ez sikerült. És másnak ez megadatik születése után, de van, akinek nem.
Az jutott eszembe, hogy vajon Amerikában egy ilyen színésznő számára egy könyv hozhat-e nagyobb érdeklődést, tehát hogy felé fordulnak-e, mert ugye mégsem egy vezető színésznő, nincs annyira szem előtt.
Szerintem az nagyon érdekes, hogy amikor valaki színész lesz, akkor mi a célja? Sok darabban akar játszani, azt akarja, hogy tele legyen vele a sajtó, mindenki ismerje a magánéletét, minél több filmben szerepeljen, mindenki ismerje a nevét, vagy élvezi a színészetet, és egyébként szeretne hétköznapi ember is megmaradni. Én azt gondolom, hogy itt az utóbbiról van szó. Tehát ő hiteles akart maradni. Az, hogy sikeres darabokban vagy filmsorozatokban játszott, az nagyon nagy dolog. Tehát ő volt, hogy nagyon sok pénzt keresett, de azt gondolom, hogy ő az emberi részét és az emberi tartását is meg tudta tartani, és szerintem ez sokkal nagyobb dolog. Nem biztos, hogy filmszerepeket fog neki hozni ez a könyv, de lehet, hogy olyan emberek is megismerik a nevét, akik előtte soha nem néztek volna meg egy filmet, semmiben játszott, vagy nem kattintottak volna rá egy cikkre. De emberként azt gondolom, hogy nagyon sokat hozott neki, tehát nagyon sok országban lefordították a könyvét, most már mindenki ismerni fogja a történetét, illetve az kiderül a könyvből, illetve az interjúkból is, hogy őt keresik most fiatalok, és reflektálnak arra, ami ebben a könyvben van, akár a szakmai részére, akár az emberi részére. Tehát, hogyha úgy vesszük a hírnév, vagy az, hogy valaki ismert, vagy az, hogy hatással van az emberek életére, annak nagyon sok formája van. Ez a könyv most egy kicsit felkavarta az állóvizet körülötte, lehet, hogy egészen más módon, de televíziós műsorokba hívták meg, foglalkoznak vele a sajtóban, nem csak Amerikában, hanem Európában is. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon sok változást hozott, mind szakmai, mind emberi oldalon.
Korencsi Márta kiadóvezetővel beszélgettünk a Napsugárlány című könyvről. Julianna Margulies önéletrajza a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.